Kedves gyülekezet, kedves testvérek, előre elnézést kérek, hogy én az ige hirdetés után el fogok menni, mert ma délelőtt 10 órakor a szomszédvárban Donát Lászlónál, evangélikus testvéreinknél is prédikálnom kell. Tehát Ildikóval fejezik be majd az Isten tisztelet. Az elmúlt egyházi esztendőben, és ennek az évnek is lassan a végére érünk, hisz nem sokára advent van, a győzelmes életről elmélkedtünk végig, nem vereségre hívott el bennünket az Isten, és az volt a jeligénk, ami a Római Levél 12. részében, a 21. versben olvasható, hogy ne győzzön le téged a gonosz, hanem a rosszat jóval győzd le, és erre igyekeztünk a gondolatainkat, a figyelmünket összpontosítani. Most ennek a hónapnak a témája egy kérdés Jobb könyvéből, igaz-e Istene előtt a halandó, és ezt úgy kapcsoltuk, ezt a havi témát a programunkhoz, hogy igazság nélkül nincsen győzelem. Én egy kicsit most attól a textustól, amit mára kijelöltünk, elrugaszkodnék, és a Korintusi Levél 12. részéből szeretnék igét olvasni. A Korintusi Levél 12. részének 12. versétől, mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg, mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vagy nem a testből valóé azért, és ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vagy nem a testből valóé azért, ha az egész test szem, hol a hallás, ha az egész hallás, hol a szaglás, most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként, mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem. Vagy viszont a fej a lábaknak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkesztette egybe a testet, az alávalónak nagyobb tisztességet adván, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Ennek a levélnek, a levél megírásának a fő oka az volt, hogy ebben a korintuszi gyülekezetben frakciózás indult meg. Egyesek azt mondták, én Pálé vagyok, mások én Péteré, megint mások én Apollósé, és volt, akik nagyon szellemesen azt mondták, én meg a Krisztusé. Ebben egy kicsit benne volt az is, hogy mi nem függünk se Pétertől, se Páltól, és nekünk ne magyarázzanak, mert elindult bizony már az első században az a mozgás az egyházon belül is, ami aztán szétfeszítette, vagy darabokra szakította az egyháznak a testét, különbözőképpen gondolunk persze erre, de hát kinek-kinek az egyik, illetve a másik irányzat felelt meg leginkább, és voltak olyanok, akik az alapító atyákat sem látták szívesen a szorványokban, mert ott helyben ők voltak a gyülekezetnek az elöljárói, és ne prédikáljanak, ne oktassanak bennünket a Jeruzsálemből, vagy aztán később Rómából érkező tekintélyesebb atyafiak. És ezért ez a levél, és különösen ez a fejezet sokat foglalkozik a testnek a bonyolultságával, a sokféle testrésznek az összehangolt, egymásra utalt működésével, életével, és ezzel a képpel, ezzel az anatómiai képpel próbálja meg Pál megmagyarázni, hogy milyen ostoba dolog az, amit egyes emberek a gyülekezetben gondolnak és gyakorolnak. Természetesen megtörténik olykor az, hogy valamelyik testrészünktől meg kell válnunk. Leginkább a hajszálaink, én is ezzel e tekintetben élen járok itt, azt hiszem, hajszálainkat veszítjük el, és néha az ember azt gondolja, hogy ez nem is olyan lényeges dolog. Jézusnak azonban van egy példázata arról, hogy Isten számon tartja a hajszálainkat is. Hogy aztán ez hogy működik a gyakorlatban, hogy van egy speciális fodrász angyal, aki ezeket az ügyeket jegyzi az örökkévalónál, és kinek-kinek saját fodrásza is van, mert egy angyal egy feladata a Héber gondolkodás szerint, de Jézus ezt szent komolysággal mondja, hogy Isten minden hajszálunkat számon tartja, és azért van ez, mint Isten sokféle végtelen tette, hogy ebből megértsük, hogy nem veszi ügyeinket félvádol, és nem mellékes a számára, hogy mi történik velünk. És az érték, amit adott nekünk, az fontos, maradandó és megőrzendő érték az ő számára. Hajszálainkat is számon tartja. Emlékszem, egyszer egy egyszerű kis problémával el kellett mennem diákkoromban egy járóbeteg rendelésre, egy sebészetre, ahol egy olyan sebész vezette ezt a rendelőt, aki keveset operálhatott, és az a hír járta, hogy megpróbál mindenkit rábeszélni arra, hogy engedje meg, hogy ő nyiszálja egy kicsit. És éppen fültanúja voltam, amint egy idős hölgynek, aki a tyúk szeme miatt, ez most a szemről és a lábról jutott eszembe, amiket itt Pál említ, fülem hallatára rábeszélte, hogy azt a kis ujját, amin mindig tyúk szem nő, engedje meg leoperálni, mert akkor nem lesz rajta többé tyúk szem. És miután ez a kedves idős néni beleegyezett, én elmenekültem csendben, nem vártam ki a soromat, mert azt gondoltam, hogy talán valamelyik végtagom hiányával kell innen távoznom, pedig egy egyszerű köröm problémám volt csak. Nem olyan jelentéktelen dolog egy hajszál sem, egy kis ujj sem. Isten pont annyi csontocskát, pont annyi ideget, pont annyi sejtet és egyebet teremtett az ember testébe, életébe, amire szükség van. Lehet, igen, lehet valahogy élni enélkül is. Emlékszem egy barátomra, hosszú ideig voltunk együtt, aki egy szerencsétlen motorbalesetben mind a négy végtagját elveszítette. Nagyon fes férfi volt, és élt így, most már nem tudom régóta, hogy mi van vele. Sokan segítettek neki, és nagyon tiszteletre méltó volt az, ahogy megpróbálta a helyzetét elfogadni, de minden találkozáskor átéltem azt, hogy milyen szörnyű dolog lehet ez. Elemi testi szükségletekben sem tud önmagán segíteni, rászorul azokra, akik között él, és ugyan készítettek neki mindenféle ügyes, rafinált művégtagot, de azért az más volt, egészen más volt az élet így, mint eredetileg. És bizony, igaza van Pálnak, nincsenek nélkülözhetetlen testrészek. És ezt azért tartja fontosnak elmondani, mert akkor is egymásra emberek úgy tekintettek, hogy másikra nem biztos, hogy szükség van. Annak csak jár a szája, mondjuk így. Vagy nem arra használja a száját, amire kellene. Igen, van ilyen. Vagy vannak olyan testrészeink, amelyeket nem mutogatunk soha. Az arcunkat mindenki láthatja, de vannak pillanatok, amikor nem elég az arc szerinti azonosítás, hanem az új lenyomatát nézik meg az embernek, vagy nyálmintát vesznek. És azt mondja itt Pál, hogy bizonyos testrészeink hát nem élveznek olyan nagy dicsőséget, de azért nem mondja senki, hogy nincs rájuk szükség. Vagy meglepő dolog, de zsidó testvéreink imakönyvében van egy imádság, amelyet a mellékeiségből távozóban kell elmondani, és hálát adni az örökkévalónak, hogy szerveink működnek. Áldani őt azért, hogy megfelelő szerveket talált ki arra, hogy a szervezet működni tudjon. Nem dicsekszünk ezekkel a szerveinkkel, de Isten őrizzen, hogy ezek nem működjenek, vagy rosszul működjenek. Hát vele szenved az egész test, és rossz kedvű az egész szervezet, hogyha ezek a szerveink nem működnek. És azon kívül mennyi apró zsiger, idegszál és egyéb fut bennünk, elég egy kicsi fogban egyetlen egy idegnek fájni, és tönkre van téve az egész hétvégén. Egy kicsi homok, vesehomok, ha valakinek volt már ilyen, én is tudom milyen az, elegendő ahhoz, hogy az embernek mindentől elmenjen a kedve, és senki nem mondhatja, hogy az olyan jelentéktelen, a fej mennyivel nagyobb, és a fejjel nincs semmi probléma. Vagy a szem, amely nem csak színeket, képeket lát, hanem van lelki látás is, ami nélkül az egész test rossz irányba megy, az egész személy eltéved ebben a világban, akkor is, hogyha a testi szem jól lát, de a lelki szemek vakok. De nem úgy általában a testről beszél itt ebben a fejezetben Pál, hanem egyenesen azt mondja, hogy mi a Krisztus teste vagyunk. Sokat foglalkozunk hitvallásainkban, karácsonykor különösen is arról, hogy mit is jelent, hogy Isten megjelent testben ezen a világon. Óvatosan beszélünk róla, mi legalábbis, hogy ne bántsuk zsidó testvéreinket. Mindig felháborít, amikor karácsony táján durva fakereszteket állítanak fel egyébként itt is, a Békásmegyeri piacon, és akkor kiírják rá, hogy megszületett a megfeszített. Ez nem hitvallás. Ez nagyon nem tetszik, és nagyon felháborító dolog. Ez csak amellett való tüntetés, hogy mi ám nem vagyunk zsidók. Pedig amikor a Krisztus testéről van szó, akkor nem véletlen az, hogy az Isten a Krisztus testét zsidó testnek gondolta el ezen a világon. Tehát amikor magunkra, Pál apostol tanítása szerint, mint a Krisztus feltámadás utáni testvére gondolunk, akkor ebben nem mellékes szál szempont az sem, hogy ez a test zsidó test volt eredetileg. Amikor teológián én a hallgatóknak, az első éveseknek kezdetben szoktam ilyet mondani, hogy Jézus nem volt keresztény, akkor mindig meghökkennek, és mindig megbotránkoznak egy kicsit. Ő nem volt kikeresztelkedett zsidó, ő bekeresztelkedett zsidó volt, zsidónak született, és keresztelő János akciójában vállalta azt, amit a pogányoknak kellett vállalni. Ez, amit mi keresztelésnek nevezünk, ezt a betérő pogányoknak írták elő. És Jézus beállt, keresztelő János hívei közé, akik komolyan vették, amit ő mondott, és vállalta, hogy ő is egy azok közül, akikről így beszélt keresztelő János, hogy ne kérkedjetek azzal, hogy Ábrahám magva vagytok, a fejsze a fák gyökerére vettetett, és ha meg nem tértek, és ha megtéréshez illő cselekedeteket nem visztek véghez, akkor el fogtok veszni, ezért tessék betérni. És Jézus mondom, így zsidónak született, betér zsidónak tekinthető, nem kitértnek. Nem lényegtelen, hogy a Jézus teste, a Krisztus teste zsidó test volt, hogy Isten ezt így akarta, és ezért olyan felháborító és elképesztő és elszomorító az, amikor keresztény emberek zsidóznak, akár burkoltan, akár nyíltan, nem tudják, mit beszélnek. A zsidó Jézus, akit a zsidó Mária szült, és akinek tanítványai mind zsidók voltak, és aki elmenőben, amikor azt mondja, hogy tegyetek tanítványá minden népeket, ezt az ő zsidó tanítványainak mondja, akik kétféleképpen értették Jézus szavait. Az egyik elképzelés az volt, hogy igen, most el kell mennünk, és elő zsidóvá kell tennünk minden embert, hogy aztán keresztényé is lehessen. A másik fele a páli elgondolás, amelyik azt mondta, hogy ne vesződjünk ezzel, mert reménytelen ügy, nem lesznek soha zsidóvá, és nem zsidóvá kell lenniük, hanem annak az üzenetnek a mentén, amit a zsidóságra bízott az Isten, ugyanazt az Istent, ugyanannak az Istennek a törvényeit és megváltó kegyelmét kell, hogy kövessék. És elváltak aztán az utak, elindult a kereszténység, ami krisztusiasságot jelent, egy olyan útra, amire Jézus ma nem menne velünk, és ez egy nagy ítélet felettünk. Az elmúlt 20 évszázad súlyos tévedései és bűnei, amelyek miatt oly kevéssé van kedvünk bűnbánatot tartani. És mindig kesergünk azon, hogy a zsidók nem akarnak megtérni, nem akarnak keresztényé lenni és betagozódni valamelyik egyházba. Tehát a Jézus teste, zsidó test, és amit az atyák, a proféták kaptak a mindenható Istentől, a Szentírás ma is. Ezért nem beszélünk ó szövetségről, beszélhetünk új szövetségről, mert az a szövetség él ma is. Isten nem vonta vissza a zsidó néppel kötött szövetségét, csak kitágította a határokat, és kegyelméből befogadhat bennünket is, nem fogadhat be azonban olyanokat nyilvánvalóan, bár a kegyelem egyetemes és hatalmas, akiknek bajuk van Isten zsidósággal kapcsolatos szemléletével. Borzasztó képzavar, ezt tudom, mert Isten nem filoszemita, és semmiképpen nem antiszemita, ezt hozzá kell fűznünk. Az ő rendelkezései ellen lázad, aki ebben a kérdésben istentelenül dönt. De tovább menve, Jézusnak ez a teste emberi test volt. Minden, ami az emberhez köthető, ebben a testben benne volt. Szerethetősége, gyűlölhetősége, törékenysége, gyengeségei, szomjúhozott és sírt, félt és bátor volt, ha kellett az adott pillanatban, gyöngéd volt és tudott haragudni, meg tudott halni, igen, meg tudott halni, még azon túl poklokra is szállt. És ez a test feltámasztható test volt, mert nem akarta az örökkévaló, hogy a rothadásban maradjon. De éppen Pál is éppen ebben a levélben, néhány fejezettel később beszél hosszan erről a kérdésről is, amiben hát van egyfajta saját elgondolásunk és a mulandóságban eltöltött idő szerint némi tapasztalatunk is, és ennek alapján kétségeink vannak arról, hogy a test képes-e feltámadni. Azért vannak problémáink, mert olyan területre tévedünk, ahol pedig nincs kompetenciánk. Isteni kompetencia az élet elindulása, az élet átmeneti kiüresedése, vagy inkább így mondanám, a testnek az átmeneti kiüresedése, és isteni hatáskör a feltámadás is. Ha ő akarja, feltámadunk, érvel Pál. Ha nem akarja, akkor hiába szeretnénk feltámadni, akkor ez nem fog menni. És aztán tovább menve azt mondja, hogy ha nincs feltámadás, mivel Isten következetes, a Krisztus sem támadott fel. Ha Krisztus nem támadott fel, akkor ne csapjuk be egymást azzal, hogy van feltámadás, de ez vele megtörtént. Akkor ez nem egyedi eset, mert megint csak Isten következetes, és ha Krisztus testben jelent meg, és feltámadhatott, akkor ez mindannyiunk számára szóló üzenet a kereszténységnek. Ez volt első pillanattól kezdve a nagy, boldog húsvéti üzenete és bizonyságtétele, hogy nem a halál az Isten, nem a halálé az utolsó szó, hanem a mindenható Isten szeretete kiterjedhet erre az, aki merített két marék port a földből és embert teremtett, az újra megszólíthatja a port. Énekeljetek, akik a porban lakoztok, mondja gyönyörű költői szavakkal Ézsaiás, mert visszaadja a föld az árnyakat. Tehát szerethető, halandó, szenvedő, feltámasztható, esendő és mégis győzelmes test a Krisztus teste, és ez lehet ma az egyház. Ki az, aki ehhez a testhez tartozik, a Krisztus testéhez? Mit jelent ez a gyakorlatban ma, mindennapi életünkben, a mai Magyarországon, a népszámlálásnál, ahol mindenféle szörnyű ostoba bajaink miatt is, teszem zárójelbe az ist, milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magáthoz, gondolkozhattunk volna hosszan, mert van ebben a mi esetünkben szlovák, zsidó, német, frank, mit tudom én még miféle náció, de mégis a zsidót és a cigányt gondoltuk beírni. Mert milyen nemzetiséghez tartozónak gondolja magát? Mi úgy gondoljuk, hogy oda tartozunk? Kik között talál bennünket a mindenható Isten ma, amikor a testben gondolkodunk, és oly mindegy, hogy magunkat hova képzeljük, mert nem biztos, hogy oda helyezett az Úr. Mi lehet, hogy szemnek gondoljuk magunkat, holott csak láb, csak is zárójelbe téve, mert mire menne a szem a lábak nélkül és fordítva. Isten segítsen meg bennünket, hogy miközben a Krisztus testéről gondolkodunk, miközben győzelmes életünkről gondolkodunk, miközben az igazság győzelméről gondolunk, ne legyünk mi igazságtalanok, ne legyünk mi az elmúlásnak, a halálnak, a felbomlásnak, a testrészek halálának könnyű szónokai. Milyen furcsa lenne elképzelni azt a gondolatot, hogy egy zongoraművész egy kézzel is folytathatná pályáját. Valami ilyesmi zajlik ma a világban, amikor úgy gondoljuk, ahogy Anka is fölidézte ezt, hogy némelyekre nincs szükség ebben a világban. Istennek szüksége van rá, és ha neki igen, akkor a Krisztus egész teste összerándul minden bajtól, minden szomorúságtól, mindentől, ami ebben a világban történik, minden ügy az ő ügye is. Legyen így, és így áldjon meg bennünket a mindenható. Amen.